Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és maradjunk végig ülve. Keressük ki a 461. a 461. számú dicséretünket, és énekeljük végig mind a 6 rövid versét. 461, bár bűn és kín gyötör. 461. Bár bűn és kín gyötör, és nehéz farszidám, ó, sátán életemre tör. Kétségben elmesem, bár védkem súlyom, mégis hozzád jövök, a bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Az én erőm kicsi, s a bűn erős nagyon, te tudsz akar segíteni, hát segíts bajomon. Az ég oly messze van, még messzebb tőled én, de szent ígédben írva van, hogy irgalmad enyém. Nem félek senkitől, hisz te vigyázz rám, meghallgatom imám, Jézusban bízva én, szívemet átadom, mert így tudom akármiért. Atyám szeret nagyon. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, megérintett bennünket, mint a tanítványokat a megdicsőülés hegyén, az, hogy jó itt nékünk, hogy jó itt lenni nekünk, veled és egymással. Jó, mert szólt és szól a te szent szavad. Jó, mert együtt hallhatjuk a te beszédedet. Jó, mert együtt imádkozhatunk és dicsőíthetünk téged. És jó nekünk itt együtt lenni, mert örülhetünk egymásnak is. Hálásak vagyunk, hogy imádságainkban kibeszélhetjük, elmondhatjuk neked mindazt, amiben a te szent lelked érint, késztet, vagy éppen indít. Jó nekünk itt lenni, mert teljesen bizonyosak vagyunk benne, hogy a te ígéreted megáll, és itt vagy velünk, és kérhetünk téged, valhatunk neked. Bocsánatod és szereteted betölthet bennünket. Kérünk, Urunk, hogy hirdesd nekünk az életnek beszédét, hogy gyógyulhassunk általa, hogy gyógyuljanak a kapcsolataink egymással, de legfőképpen veled. Hálás a mi szívünk, hogy meghallgattál bennünket, és kérünk, szólj most hozzánk. Amen. Kedves testvérek, egyetlen egy igeverset hoztam, és ez tulajdonképpen gyakorlati folytatása is a központi gondolatunknak, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérhettek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Jakab leveléből olvasom az igét, a levél 5. részének 16. versét. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, imádkozzatok egymásért, azért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz, buzgó könyörgésének nagy ereje van. Kedves testvérek, nem olyan régen fejeztük be a Jakab levelének olvasását, aminek az volt az egyik érdekessége, hogy Jakab a megindult keresztény üldözés miatt sokfelé a római világbirodalomba szétszaladt keresztény közösségeknek írt egy körlevelet. És ebben a körlevelében végtelen gyakorlatiassággal Jézus tanításait a mindennapi életük gyakorlatára lefordítva, mint egy pásztori levél, egy buzdító levél, körbe küldte a szétszaladt keresztény közösségeknek. Körbe ment a levele. Elérkezett minden keresztény közösséghez. Ő ezzel a levéllel akarta erősíteni a szétszórtságban élő keresztény közösségek mindegyikét. Egy különös ígét is ír ebben a körlevélben, ami a levél végén van már, s ami mai együttlétünk, istentiszteletünk alapígéje is. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért. Folytatódik még ez a mondat, de én ezt szeretném majd igazán kiemelni előttetek. Most nagyon érdekes dolog, azt tudjátok, hogy amikor a római birodalom megkezdte a keresztények üldözését, és azok szaladtak, mentették az életüket, és a nagy világbirodalom különböző pontjaira eljutottak, akkor bár rosszat gondolt a mindenkori római császár azzal, hogy szétkergette a keresztényeket, nem tudta, hogy nagy jót tett. Nagy jót tett. Ti gonoszt gondoltatok, de az Istennek van hatalma jóra fordítani azt. Mi volt ez a nagy jó? Az volt ez a nagy jó, hogy a kereszténység azzal a kísértéssel élt, hogy Izraelen belül marad meg, egy szűk kis szekta lesz, de az Isten úgy döntött, amit Jézus meg is hirdetett a mennybe menetele közvetlen előtte, a mennybe menetele előtt, hogy lesztek nékem tanúim a földnek végső határáig. De hát hogy menjenek ki? Hát nem akartak ők kimenni. Ki kellett menniük, mert elkezdték üldözni őket. És ezért a keresztények az egész római világbirodalomban elkezdtek megjelenni. És ahelyett, hogy egy zárt kis szűk közösségé lettek volna, evangélizáló, világhódító közösségé lettek. Ugyanakkor roppant nehéz volt az életük, mert az, hogy üldözték őket, az azt jelentette, hogy az egész világbirodalomban üldöztetés alatt voltak. Mégis Isten, mint magvetést használta őket. És tulajdonképpen, ha végig gondoljátok, a kereszténység ma is így van a világban. Szét vagyunk szóródva. Magyarországon, vagy Budapesten úgy tudom, 5 vagy 6 ezer ember megy egy vasárnap református ember templomba. Semmi. Egy másfél, 2 milliós fővárosban. Nem tudom, mennyi katolikus. Szétszórtságban élünk. Ürülnek ki a falvaink, és ürülnek ki vidéki falusi templomaink. De mennyi jó van mégis ebbe, hogy a szétszórattasásban Isten ad magokat, közösségeket, akiknek az a dolguk, hogy ott, ahol elpogányosodik, vagy mindig is pogány volt egy világ, vigyék az evangéliumot, vigyék Krisztust. Mi mindig kisebbségben leszünk, mindig szétszórtságban fogunk élni. De mindig lesz egy feladatunk, hogy ott, ahova helyeztetett az életünk, mi legyünk azok, akik Jézus Krisztus hírét, tettét, illatát vigyük be az emberek közé. A munkahelyeden megnézed, kisebbségben vagy. A baráti körödben kisebbségben vagy. Az emberek közt kisebbségben vagy a kereszténységeddel. Szétszórtságban élünk. Az első pillanattól kezdve. De van egy szent, csodálatos mag küldetésünk. Hogy ahol én vagyok, ott hadd hajtson ki az evangélium. A Krisztus. És győzzöm. És győzzöm. A világba szétszórott keresztény közösségek csak úgy képesek betölteni ezt a feladatukat, hogy ott, ahova kerültek, ott ők Isten követeiként jelenjenek meg, ha mint közösség belül erősek. Ha az a közösség, amelyiken keresztül Isten hatni akar, annak bárhova szórattatik is ketten vagy hárman. Annak belül erősnek kell lenni. Ami tanácsot most ad Jakab apostol, az arról szól, hogy mi kell ahhoz, hogy egy keresztény közösség belül erős legyen, hogy kifelé a szétszórtságába betölthesse a küldetését. Magyarul a gyülekezetről beszél. Rólunk. Egy keresztény közösségről, amelynek mi is tagjai vagyunk. Nézzétek, minden gyülekezeti közösségre úgy kell tekinteni, mint Isten ajándékára, ezért nagyon kérlek, hogy becsüljétek meg azt, ahol ti gyülekezeti tagok vagytok. Becsüljétek meg a gyülekezetet, a közösséget, ahova Isten oda helyezett bennőtöket. Éljetek a közösséggel jól. Jól. Most nézzük, mi mindent jelent az a kiváltság, hogy van keresztény közösség, van gyülekezeti közösség. Az első kiváltságunk az, hogy nem vagyunk egyedül. Azt gondolom, ennek a hétvégének az egyik örömteli, nyilvánvaló üzenete az volt mindenkinek a számára, hogy nem vagyok egyedül. Lehet, hogy otthon egyedül vagyok a kereszténységemben. Lehet, hogy a munkahelyemen egyedül vagyok. Lehet, hogy a családomban egyedül vagyok. De kiderül, hogy nem vagyunk egyedül. Óriási dolog. Amikor az ember azt éli át, hogy egészen egyedül vagyok, abban össze tud roppanni, föladja, hasonulni kezd a többséghez. Nem vagyunk egyedül. Nézzetek egymásra. Itt ülnek mellettetek a testvéreitek. Előtted és mögötted testvéred, fitestvéred, nőtestvéred itt ülnek veled együtt. Óriási dolog. Csoda. Csoda a közösség. Becsüljük meg. Milyen jó dolog, hogy mi együtt énekelünk. Együtt dicsőítjük az Istent. Együtt imádkozunk. Hordozzuk egymás életét. Beszélgettem itt két férfi testvéremmel, hogy milyen nagy dolog ez, hogy azzal, hogy eltöltünk itt 2-3 napot, beszélgetünk, és megtudunk a másikról sokkal többet is annál, mint hogy ismerem arcról, hogy néhány szót váltottam vele, hogy tudom, hogy mivel foglalkozik. Ezekben a beszélgetésekben terheket veszünk át, és a terheinket osztjuk meg. Senkivel nem tudod a terheidet megosztani különbül, eredményesebben, mint a gyülekezet tagjaival, mint a testvéreiddel, mint az Isten népével. Szeressétek a gyülekezetet. Bármilyen is az. Óriási ajándéka Istennek, hogy van gyülekezet, és te annak tagja lehetsz. Ez nem tehertétel, ez kiváltság. Ez kiváltság. Hihetetlenül nagy dolog. Az egész emberiség, ahol a kereszténységet kiűzték, vagy be se fogadták, az elmagányosodás felé tart. Mi pedig egy élő közösség tagjai lehetünk. Nem egyedül követem Jézust. Ha megbotlok, nem egyedül követem Jézust. Vannak, akivel beszélgethetek erről, hogy mit kell csinálni. Ha nyilvánvaló bűnt követtem el, mondd, hogy kell ezzel foglalkozni? Nem vagyok egyedül. A gyülekezet egyik óriási ajándéka ez. Lelki együvé tartozás. Nos, az együvé tartozásnak, a gyülekezeti életnek vannak lelki működési szabályai. Hogy ez hogy megy? Nagyon sok gyakorlati tanácsot ad a Biblia. Ez a nagyon gyakorlatias Jakab ad nekünk is tanácsot, hogy hogy megy ez az egymás segítése abban, hogy a Krisztust kövessük, és a hívő keresztény életünket meg tudjuk élni. Két tanácsot ad, és ezt fogom a szívetekre helyezni. Az egyik a bűnvallás. A másik az egymásért való imádság. Ezt a két dolgot egy kicsit végig gondoljuk együtt. A gyülekezet életének óriási ajándéka az együvé tartozás, és vannak az együttélésnek közös, Jézushoz vezető, Jézus mellett megtartó életszabályai. Az egyik tehát, valljátok meg a ti bűneiteket egymásnak. A másik, imádkozzatok egymásért. Mit is jelentenek ezek? Bűnvallás. Valljátok meg bűneiteket egymásnak. Ugyan ki akar, vagy ki szeret bűnt vallani? Ha most azt mondanám, hogy egyedül vagy itt, csak vajon fölemelnéd-e a kezed? Nem látja senki. És azt mondod, hogy én nagyon szeretek bűnt vallani. Hát még, hogy így többen vagyunk, végleg nem konkrétizálom, csak mondom, hát ki szeret bűnt vallani? Vagy ki akar egyáltalán? Bárkinek is. Ki az, aki szívesen megvallja a bűnét? Úgy igazán. Magyarázkodás nélkül. Megszépítés nélkül. Igazolgatás nélkül. Csak úgy. Megvallom a vétkemet. Hát még a gyülekezetbe ki szeretné megmondani a bűnét valakinek? Hát holnap mindenki tudja. Ez lesz a téma. Még hozzá is tesznek. Át is alakítják. Ha bolond vagyok én, eszem ágába sincs. Ez a Jakab ilyen rosszul ismerte az embereket. Ilyen rosszul ismerte a gyülekezeteket, hogy azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket. Mondjam el azt, amit talán már magam is szégyellek. Meg már régen megtörtént. Már múlt. Mondjam el. Mondjam el azt, amiről éppen, hogy nem akarok beszélni senkinek. Éppen, hogy nem akarok beszélni senkinek. Sőt, titokba akarom tartani. Mindenki elől. Nem könnyű dolog ez. Nem könnyű dolog ez. Egyszer egy lelkész értekezleten Mátraházán 50 pap előtt talán volt olyan közösség, amelyikben ezt elmondtam már, egy debreceni, talán debreceni teológiai tanár tartott egy előadást, és mondta, javarészt untuk, és akkor volt köztünk egy már azóta elhunyt lelkipásztor, Farkas Józsi bácsi, írtó éleseszű ember volt, és miközben beszél a professzor úr az 50 papnak, így bekiált az éteren át, ki a gyóntató papod? Mi? Egy pillanat alatt így megmerevedett a levegő. 50 pap, van gyóntató papod? Van, akivel a bűneidet megbeszéled? Van, akinek elmondod a bűneidet? És abba hagytuk az előadást. És elkezdtünk gondolkozni, majd beszélni erről. Mit gondoltok, a keresztény életet meg lehet élni úgy, hogy nincs, aki előtt megvallom a bűneimet? Nem lehet. Neked ki a gyóntatód? Nem teszem hozzá, hogy a papod. Ki az, aki előtt megvallod a bűneid? Volt-e valaha? Azt mondja Jakab, hogy ahhoz, hogy a gyülekezet közössége betölthesse a szerepét ebben a világban, ahhoz az kell, hogy a gyülekezet az Isten igéje szerinti életközösségben élje meg a kereszténységét. Ennek pedig két feltétele biztos van, hogy valljátok meg a ti bűneiteket egymásnak, és hogy imádkozzatok egymásért. Az a baj, hogy nem lehet kihagyni egyiket sem. Nem lehet. Arra gondoltam, hogy egy kicsit megfogalmazom nektek is, meg helyettetek is, hogy miért fontos, miért hasznos, miért jó a bűnvallás, de egyáltalán, hogy mi az? Mi az? Mi az, hogy bűnvallás? A bűnvallás az, tanuljátok meg, amelyik segít megtisztulni a bűntől. A bűnvallás az, ami segít megtisztulni a bűnömtől. Ja, ha nem akar az ember, az egy más kérdés, akkor nem kell bűnvallással foglalkoznia. De ha valaki tényleg meg akar tisztulni, és így megszabadulni egy bűnétől, az egy dolgot nem tud elkerülni. Ezt úgy hívják bűnvallás. A bűnvallás segít megtisztulni a bűntől. Végignéztem Ószövetségen keresztül, már Mózes könyvébe, hogy hogy beszélnek Mózes és és Isten profétái a bűnvallás fontosságáról és szükségességéről. Vagy gondoljátok el, az ószövetségi bűntörlés az hogy ment? Ugye úgy, hogy a főpapnak egy baknak a szarvát meg kellett, hogy fogja, és utána a nép elmondta a papnak a bűneit, a pap meg rátette a nép összes bűnét a bakra, Isten nevébe elmondta az összes bűnét, bocsánatot kért rá, és kihajtották a pusztába, ahol elpusztult. Kivitte a bűnt a közösségből. De meg kellett vallani. És valakinek el kellett hordozni. Keresztelő János, hogy lépjünk egyet az új szövetség felé, csak azokat keresztelte meg, akik előtte megvallották a bűneiket. És ez mindig tömegek, közösségek előtt volt. Gondoljátok el, mikor mérges kígyóknak fajzatjai mondja, amikor jönnek ki a Jordán folyóhoz keresztelkedni a fő vezető emberek, és ott kellett elmondaniuk, a fővezetőknek, a papoknak, az írástudóknak, mindenkinek, aki kiment megkeresztelkedni keresztelő János által. Előtte el kellett hangosan mondani a bűneit, utána merítette alá. Bűnvallás. János apostol azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Ha megvalljuk a bűneinket. A bűnvallás segít megtisztulni a bűneinktől. Mint a keresztény élet szerves velejárója végigvonul az Ószövetségtől, az Új Szövetségen át, az egész Biblián a bűnvallás. Akkor mi se tudunk élni nélküle. Mi se tudunk keresztények lenni nélküle. Mi se tudunk megtisztulni semmitől nélküle. Márpedig, amikor az ember nem tisztul meg, akkor nem mozognak a lelki tagjai. Se keze, se lába, se nyelve, semmije, béna. Bűn fogságban él. Bűn fogságban él. Semmiét nem tudja használni keresztény módon. Mert nem szabad. És hogy egy kicsit nehezítsem a dolgot, a bűnbocsánat valósága életünk konkrét tényeibe és bajaiba érvényesülhet csak. Mindjárt megfogalmazom könnyebben. Csak a néven nevezett bűn válik személyesen felismert bűnné. Csak a néven nevezett bűn válik személyesen felismert bűnné. Nem annak az elfogadása csupán, hogy hát kérem, mindenki bűnös. Meg olyan imád könnyű kimondani, hogy Uram, bocsásd meg az én bűneimet. Milyen érdekes, nem érzem, hogy megtisztulnék tőle. Egyáltalán nem élem át, hogy szabad leszek tőle. Vajon miért? Vajon miért? Hát nem azt csinálom, amit kell, hogy bocsánatot kérek az én vétkeimre. Általánosságban minden bűnvaló imát el tudunk mondani, mint bárki más, de ezzel még magam előtt sem leplezem le magamat. Márpedig a bűnvaló imába először önmagam előtt le kell lepleznem önmagamat, vagyis néven kell neveznem, hogy hogy látom én azt. Hogy látom én azt. Egyszer egy férfi órán egy atyánk fia számomra teljesen fejbeverős mondatot mondott, amikor azt mondta, hogy ő nem érzi bűnnek azt, ami mögötte van. És teljesen mindegy, hogy mi van mögötte. Az biztos, hogy bűnökkel együtt van mögötte. Nem érzi egyiket se, semmit. De azt az imádságot el tudja mondani, hogy én is bűnös ember vagyok, Uram. Egyszer egy fiatal asszonya, akkor még fiatal asszonyal, én is jóval fiatalabb voltam, nyilvánvaló módon beszélgettünk, ez szóba került valahogy, és azt mondja, tudod, Tamás, én tisztában vagyok, hogy én egy bűnös ember vagyok. Mondom, tényleg? Azt mondja, igen. Mondom, mondj egyet. Hogy érted? Mondom, úgy, hogy mondj egy bűnödet, ha bűnös vagy. Azt mondod, bűnös vagy? Igen, egyet mondjál. Ült olyan néma csöndbe, mint ti. Csak a konkrét bűnökre van konkrét bűnbocsánat, megtisztulás. A néven nevezettekre, amik én előttem is bűnné lettek, mert olvasom Isten igéjét, mert hallgatom az ige magyarázatokat, és megértettem azt, hogy nincs általában bűnösség, az egy velünk született örökség. És erre nyugodtan mondhatom, hogy arról nem tehetek. Az őseimtől örökölt hiába valóságaimról nem tehetek, hogy bűnben fogantattam, hogy bűnben melengetett az anyám, arról én nem tehetek. Tény. De arról, amiket én csinálok, arról én tehetek, és hogyha nem vagyok hajlandó ezzel szembenézni önmagam számára először, sose fogom megtudni, hogy mi az, hogy bűnbocsánat, mi az, hogy megtisztulás, mi az, hogy szabadulás, mi az, hogy végre betölthetem azt, amiért vagyok ezen a világon. Soha. Hogy tovább élezzem, konkrét bűnökre van konkrét bocsánat. Konkrét bűnökre van konkrét bocsánat. És ahogy kérdeztem attól a fiatal asszonytól, hogy mondj egyet, hadd kérdezzem most tőled is, magadnak. Mondj egyet. Mert azt elfogadjuk itt, mint hogy bűnösök vagyunk. És meg is tudjuk mondani. Ki is tudjuk mondani? Én bűnös ember vagyok. Miben? Miben? A bűnvallás segít megtisztulni a bűntől. Csak a néven nevezett bűn válik személyesen is felismert bűnömmé. Ki kell mondanom? Mert a bűn mindig néven nevezhető, és néven is nevezendő konkrét dolog. Minden bűn néven nevezhető. Nem kell általánosítani. És néven is nevezendő, nagyon is konkrét dolog. Nincs olyan bűnünk, amelyik nem konkrét. Az, hogy loptam, az konkrét dolog. Elvittem valamit. Hogy hazudtam, az egy konkrét dolog. Hogy megcsaltam a társamat, az egy konkrét dolog. Hogy becsaptam valakit, az egy konkrét dolog. Hogy hazudozom össze-vissza, ez konkrét dolog. Tudom, hogy miket hazudok. Kiknek? Nem általában vagyok bűnös, hanem ilyen konkrét bűnökbe. konkrét bűnvallás nélkül nincs valóságos, konkrét és átélhető bűnbocsánat sem. A Zsoltárok könyvébe mondja ezt Dávid, hogy vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, és te elvetted rólam bűneim terhét. Amikor a bűnvallás konkrét bűn megnevezése, akkor konkrét lesz az átélése, hogy és te elvetted rólam bűneim terhét. Ha valaki van egy 50 kilós zsák a hátán, észreveszi, amikor leveszik róla. És te levetted rólam bűneim terhét. A konkrét bűnvallás megnyitja az utat Isten konkrét bűnbocsánata előtt. Szóval itt fölmerül persze egy visszatérő nagy kérdés, hogyha igaz az, hogy örök időknek előtte Isten megbocsátotta minden bűnömet, akkor mi van erre szükség? Ha a Golgotai kereszt 2000 évvel ezelőtti áldozata megtörtént én értem is, én ezt hiszem, minden egyes bűnömért is megtörtént, és én ezt hiszem, és ez igaz, akkor miért kell még itten ezzel szórakozni, hogy konkrétan megnevezni? Egy nagyon egyszerű képet hadd mondjak erre, hogy ugye kitörli el minden bűnünket? Jézus vére. Amikor bűnt vallasz, akkor kinyitod, jól szeretném értelmezni, kinyitod arra a bűnre az életedet, ahova oda cseppenhet Jézus megtisztító vére. Attól leszel valósággal szabad. Isten meghirdette neked, hogy megbocsátottam, de Isten is konkrétizálni akarja. Jézus vére eltöröl minden bűnünket. Engedjem odaérni. A bűnvallás az az útnyitás, amivel Jézus vére egy konkrét bűnömig elér, hogy lemosson. Hogy megtisztítson. És ha nem nevezed meg soha, akkor általánosságban igaz, de neked konkrétan sose lesz az. És van itt még egy különös dolog, nem lehet megkerülni, hogy miért egymásnak kell megvallani. Hát nem Isten bocsátja meg a bűnöket? Ha Isten bocsátja meg a bűneinket, miért kell egymásnak? Jakab, valljátok meg a ti bűneiteket, és nem azt mondja, hogy Istennek, hanem azt mondja, hogy valljátok meg a ti bűneiteket egymásnak. Csendben Istennek elmondott bűnvallásra mindig készen is vagyunk, de egymásnak megvallani? Minek? Ha úgyse te bocsátasz meg nekem, akkor minek? Miért tartozna ez rád? Miért? Most kedves testvérek, ezt is úgy lehet igazán megérteni, valaki szól, nem tudom melyik kötök az. Ja, te vagy, bocsánat.
Hogyha azt gondoljuk végig, hogy mi is a bűn, a bűn azt jelenti, hogy elrejtőzünk előre. Emlékezzetek rá, hogy amikor az első bűnt elköveti az első emberpár, rögtön elbújnak Isten elől. Elrejtőzöm Isten elől. A bűnnek ez az egyik lényeg, hogy elrejtőzöm Isten elől. Elmenekülök Isten jelenlétéből. És úgy gondolom, hogy el is rejtem így a bűnömet. Ádám is úgy gondolta, elrejtőzöm Isten elől. És elrejtem a bűnömet. De hát énekeljük, te előled elrejtenem, semmit nem lehet. És mégis ezt tesszük. Miért fontos tehát ez az egymásnak való bűnvallás? Szóval, aki most közöttünk úgy ül itt, hogy erről semmit nem tud, annak nem volt még soha konkrét bűnvallása. Aki aki meg már úgy ügyít, hogy tudja, hogy miről beszélek, az most igazolni fogja, hogy miért. Az egymásnak való bűnvallás segít előhúzni, Isten elé vinni azt, ami bennem bűnként rejtve van, és én valójában nem is akarom kihozni. Bizony, és fogtok találni mindig a gyülekezet közösségében olyat, aki segíteni tud. Hogy amit igazán rejtenék, nem akarom Isten elé vinni, segít nekem előhúzni, hogy majd együtt odavigyük Isten elé. Hogy majd együtt odavigyük Isten. Magadtól nem fogod vinni. Ezt a dágába sincs, mert a bűn természete az, hogy rejtekezni akar. Én pedig bűnpártoló vagyok. Én meg rejteni akarom. Kitűnnel összetalálkozunk. A bűnöm rejtekezni akar. Én rejteni akarom őt. Napfényre sose fog kerülni. Közben mondom a lári fárit, hogy valljuk meg a mi bűneinket, úrvacsorát, megvallom a bűneinket. Nem ez a bűnvallás. És egy testvér abba tud nekem segíteni, hogy amit nagyon-nagyon-nagyon szeretném Isten és emberek elől is elrejteni, nem az ember a fontos, hanem az ő segítség, amivel segít kihúzni, elővenni. Sokszor roppant kínos egy ilyen beszélgetés. Annak, akivel történik. De higgyétek el, a testvért soha nem érdekli a bűnöm. Esze ágába sincs csácsolni rajta. Ha ugyanis ő már lelki testvér, Isten gyermeke, akkor pontosan tudja a maga életéből, hogy milyen piszok nehéz dolog ezzel, ugye. És testvér lesz benne. Mert értsétek meg, a bűn természete olyan erős természet, hogy esze ágába sincs napfényre jönni. Esze ágába sincs. Esze ágába sincs lelepleződni. Nem akar. És a bűnös ember se akarja leleplezni a bűnét. Senki előtt. Még Isten előtt sem. Valljátok meg egymásnak a ti bűneiteket. Ezt ott azt érti, hogy van a gyülekezetben mindig, aki segít nekem előhozni azt, amit nagyon-nagyon szeretnék elrejteni örökre, Isten és emberek ellen. Ahhoz, hogy Isten megbocsáthassa az én bűnömet, fel kell fednem azt, de ezen nem mindenem tiltakozik. Mindenem tiltakozik, hogy felfedjem a bűnömet. Mindenem. Annyi érvem van ellene, hogy ez hihetetlen. Mert a bűn természete, hogy rejtőzik. Rejtőzik. És ha ez nem történik meg, akkor az általános bűnvallásban nem lesz hathatós bűnvallás, és nem lesz hathatós megtisztulás. Kell valaki a közösségből, aki segít előhúzni, kipiszkálni, leleplezni a bajt, a vétket, hogy aztán napfényre hozva Isten elé tegyük egy imádságban. Én megtapasztaltam azt is az életem során, hogyha egy ilyen rejtegetett bűnt valaki segít előhozni, az olyasmi történik az emberrel abban a pillanatban, hogyha ez valóságos, mint amikor valaki a lejtőn áll egy bűnben, megcsalta a társát, áll a lejtőn, amikor leleplezi egy testvér előtt, kimondja, az első, ami megtörténik, hogy nem megy tovább a lejtőn, hanem megáll. Nem tud tovább menni, megáll. Ha általánosságban kimondod, hogy bocsáss meg, Uram, az én vétkemet, így a magam kis csendességével, tovább fogsz menni a lejtőn, föltartóztathatatlanul. Csak egy bűnt mondtam, de bármelyiket mondhatnám. Amikor valaki bűnvallást tesz egy testvére előtt, abban a pillanatban a lejtőn egy fék megfogja. És annak már olyan öröme van a szívedbe, hogy ez elmondhatatlan. Pedig a kín most jön még, mert a bűnvallásnak vannak következményei, és mégis eltölti a szívedet valami nagy öröm. A győzelem és a szabadság öröm. A kegyelemből élő bűnösök családjában, a gyülekezetben meg fogjátok találni mindig a testvért, aki segít az Isten előtti megnyilásban. Meghallgat, veled együtt van, segít, és tovább viszi a vallomásodat Isten elé. Gyóntok együtt. Milyen nagy ajándék van Isten gyülekezetének. Valljátok meg a ti bűneiteket egymásnak. A bűneid Jézusért meg vannak bocsátva. Merd felfedni azokat, hogy Isten elvehesse és megtisztíthasson belőle. Rajta van a bocsánat, merd megvallani, hogy elvehesse és tisztává tegyen belőle. A másik üzenetről röviden, imádkozzatok egymásért. Mondd itt még egy szót, és nekem igazán ez volt az új, és ebbe gazdagodtam meg. Azt mondja, imádkozzatok egymásért, és így folytatódik, hogy meggyógyuljatok. Nem az, akiért imádkozol. Te, aki másért imádkozol, meggyógyulj. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Ugye az imádságunknak a lényege az, hogy az valahogy mindig magunk körül forgol. Én, az én életem, az én családom, az én betegségem, az én gondom, az én terheim, az én. Jakab azt mondja, álljatok oda Isten elé egymásért. No hát, akkor tessék jól körülnézni, mártól kezdve. Ímé. Álljatok oda Isten elé egymásért. Itt voltunk 40, nem tudom, 5-en, 6-an, 7-en, nem tudom. Álljatok oda egymásért. Isten. Segítsétek egymást. Betegekért, gyászolókért, ifjakért, népünkért. Álljunk oda Isten elé másokért. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kérjünk hittel, imádságban Istentől sok csodálatos ajándékából egymásért. Itt persze azt is érjük el gondolni, hogy mennyire ismerjük mi egymást, hogy imádkozzunk egymásért. Ennek a hétvégének az egyik nagy áldása az volt, hogy egy kicsit többet ismertünk meg egymásról. A másikból, a másik életéből, gondolkodásából. Nem mondhatja egyikőtök sem, hogy nem tudok itt imádkozni. Senkiért, mert nem tudom, hogy ki. Nem tudom, hogy mi a bajom. Nem mondhat. Volt nekem egy nagyszerű, csodálatos édesanyám, akik ma még, akik éltek közületek, már csak kevesen ismerhették. Ő a háború utáni ébredés egyik gyermeke volt, és ott a gyülekezet tagjainak az egymásért való könyörgése, az egy életre szóló program volt neki is. Volt egy ilyen nagy A4-es oldal megfelezve, két oldala teli volt írva nevekkel. És amikor reggel leült igét olvasni, elcsendesedték, hogy el ne felejtse, leírta gyülekezeti asszonyok, családok neveit, akikért valamiért könyörögni kell. Ő tudta, hogy miért. Könyörögni kell. A családtagjaiért, a gyerekeiért, az unokákért, a távolabbi rokonságért. Néha órákat töltött az ovális asztal mögött ülve, és imádkozott. Imádkozzatok egymásért. Még magamra úgy, ahogy tedik. De a gyülekezet egyik nagy kincse, hogy imádkozhatunk egymásért. És tudjátok, közben az történhet, hogy értem is imádkoznak. Én minden nagyon hálás vagyok, amikor valaki megmondja nekem ezt, hogy tiszteltes úr, mindig imádkozom magáért. Mondom, nem is tudja elképzelni, hogy mennyire szüksége van rá. Sok embernek szüksége van rá, hogy imádkozért. Szoktál? Ennyi embert megérezni nem nehéz. Igaz? Mi lenne, ha csinálnánk egy imalistát? És ha minden nap nem is tudod megtenni, de legyen az asztalodon.
hogy legyen a szívedbe és legyen a szádon.
Mit ígéri a pap?
Ti gyógyultok meg közben.
Aki imádkozik másokért, ő vidul fel, ő frissül meg. Ő gyógyul meg a maga nyomorúságában. Ha lelkileg érzéketlen lettél, ha nincs örömöd olvasva és hallgatva Isten igéjét, ha szívből már nem is tudsz imádkozni sem, ha boldogtalan vagy, ha elvesztetted a gyermeki bizodalmadat is, ha még magadért sem tudsz hittel imádkozni, meg nem is mersz, imádkozz másokért. Imádkozzad egymásért. És meggyógyultok. És meggyógyultok. Befejezem azzal, hogy Jakab segít a gyülekezetek számára, a szétszórtságban élő keresztények számára életképes módon élni és szolgálni. És ennek két gyakorlati tanács, ehhez két gyakorlati tanácsot ad. Valljátok meg a ti bűneiteket hogy megtisztuljatok azoktól, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Végül is mind a kettő él. Szóval én fogok megtisztulni, és én fogok meggyógyulni. Ha hiszed, próbáld ki, tedd, és az egész gyülekezetünknek áldásul lesz, meg neked, akiért ez a hét zige volt. Átkozzunk. Köszönjük, édes Atyám, hogy ajándékozó Isten vagy. Mennyei kincsek sokasága van nálad, amelyet kész vagy továbbadni nekünk. Köszönjük, hogy gyümölcsözővé tudod fordítani az életünket, ha a bűntorvaszaink elkerülnek abból az útból, ahol járhatunk felé, és te eljuthatsz hozzánk. Köszönjük, hogy van bűnvallásra lehetőség. Köszönjük, hogy Jézus vére megtisztít minden bűntől. És szabadon szolgálhatunk, élhetünk, boldogan, kiteljesedve, hasznosan. És köszönjük, hogy nekünk adtad az imádkozás lehetőségét. Bocsáss meg, hogy csak magunkról szól, amikor egyáltalán szól az imád. Hozd elénk a másik arcát, szavait, életét, sorsát. Hadd tudjuk belegondolni magunkat, hadd szeressük eléd minél többüket. Köszönjük a mi gyülekezetünket. Áldunk élettel, amit kimunkálsz közöttünk és bennünk. Szeretnénk a tanult neved dicsőségére. Ebben a nagy szétszórtságban megállni a helyünkön, ahol plantáltál bennünket. És teremt bőven gyümölcsöt. Köszönjük, hogy velünk voltál. Áld meg bennünket hazafelé, otthonainkban. Áld meg az otthoni életünket, gyülekezetünk közösségét, a te nagy nevedért. Ámen. Mondjuk el az Úrtól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőznek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon.